Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsora.
Jó napot kívánok, Sámes János vagyok, társadalmi egyeztetünk és vonatozunk is a mai műsorban, már is kezdünk.
Szolidaritás.
És így együtt létre fogjuk hozni az Országos Munkaügyi Kapcsolatok Fórumát, Csóti Csabával, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnökével és Pallagi Gyulával, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnökével. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Szervusz, köszönöm szépen, hogy meghívtam.
És a beszélgetésünk apropója az, hogy összeálltak a szakszervezeti konfederációk, ti ketten, meg a munkástanácsok, meg a liga is közös nyilatkozatban, kezdeményezésben viszonylag hosszan részletezve azt szeretnétek elérni, hogy a szociális párbeszéd egy fajta fórum keretében elinduljon, felgyorsuljon, újrainduljon, ezt majd mondjátok el ti, hogy pontosan miről van szó, de hát gondolom arról van szó, amiről marha sokat beszélgettünk az elmúlt években, vagy pláne az elmúlt hónapokban, lett egy új kormány, új helyzet, és akkor legyen egy fórum beszélgetni, egyeztetni, társadalmi párbeszédet folytatni. Tiétek a szó.
Azért én egy kicsit belekapaszkodnék abba, amit mondtál, ez az összeálltatok, hát nem álltunk össze, hát eddig is ismertünk egymást, meg eddig is együttműködtünk, és azért az a téma, amiben most ez a nyilatkozat született, ez azért nagyon régen téma konfederációkon belül, meg konfederációkon kívül is, hogy azért az mindig lehetőséget ad a politikának, hogyha megvan osztva a bármely érdekegyeztetési intézményes keretrendszer, és hát tulajdonképpen ennek azért az van a központjában, nem akarok így előre szaladni ennek a kezdeményezésnek, hogy ez egy egységes, kiszámítható intézményes rendszer legyen. A saját szervezetünk, ugye a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma részéről ez különösen lényeges, hiszen mondjuk akár a MASZ, akár a Liga, akár a munkástanácsok, ők ugye másfajta helyzetben voltak az elmúlt időszakban, egy olyan típusú konzultációs helyzetben, aminek hát megítélni nem az én tisztem, erre itt van a Gyula, de ami mégis egyfajta közelebbi viszonyt jelentett az állammal.
Ugye ezek a minimálbér tárgyalásokról
eszünkbe
jutó egyeztetés.
Még mondjuk azért a közszférában szerveződő konfederációként a SZEF, de hát erről sokat beszéltünk ebben a műsorban, ugye nagyon távol volt a politikai hatalomtól, tehát én inkább úgy mondanám, hogy nem összeálltunk, hanem most van lehetőség arra, hogy megpróbáljuk összecsiszolni a gondolatainkat, és az egyik ilyen gondolatunk, amit viszonylag gyorsan össze lehetett csiszolni, az a közös érdekegyeztetési intézményrendszernek a felépítése.
Gyula?
Azzal nem árulok el titkot, hogy az elmúlt kormányzatot sok kritika érhette, jogosan is, és ezek közül az egyik számunkra egyik legfontosabb az volt, hogy nincsen működő érdekegyeztetés. Hát voltak bizonyos fórumok, NGTT, VKF, oké, ezek hol üléseztek, hol nem. Legtöbbször azt éreztük, hogy ezek csak azért vannak, hogy ki lehessen rakni az ablakba, ki lehessen pipálni, hogy akkor ezek is megtörténtek. De valós érdekegyeztetés, párbeszéd semmilyen szinten nem működött. Most azt várjuk, vagy vártuk, de szerintem még mindig várjuk azért, hogy a rendszerváltás, kormányváltás azért ebbe a témában is egy fordulatot hozzon. Ezért voltunk kicsit rossz kedvűek, vagy lehangoltak, amikor azt vettük észre, hogy azért a foglalkoztatás politikának még nincsen kitalált helye az állami igazgatás szervezetében. És mi is szívesen kitaláljuk, tehát hogyha arról van szó, de valakivel ezt meg kéne beszélni, meg kéne tárgyalni, és akkor ennek lehet egy első lépése ez a nyilatkozat, amit egy négy konfederáció írt alá. Tehát ez a négy konfederáció Magyarországon mondhatjuk a legszámottevőbb konfederációk, akik a munkavállaló érdekeket képviselik.
Én leragadnék ott, amit mondtál, hogy nem egészen világos, hogy kivel is kell majd egyeztetni. Ugye ezt a közös nyilatkozatot is a miniszterelnök mellett két miniszterelnök küldtétek ki, tehát mintha nem egészen lenne világos, hogy majd melyik minisztériumból fogják küldeni a tárgyaló partnereket?
Hát ez a nem egészen világos, hát ez teljesen világos, csak az elmúlt 16 évben is hasonló volt a szerkezet, és mi nem szeretnénk, hogy ez így maradna. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ennek a nyilatkozatnak egy ilyen felhajtó hatása is van, mert ugye a jelen pillanatban, ami ugye az első, az államigazgatásiak szeretnék mondani, statútumrendeletben olvasható, tehát ami ugye a miniszterelnök, a minisztériumoknak a feladatfelosztása és az adott minisztereknek a felelősségkörét tartalmazza, ott ugye azt láttuk, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium az került a munkavilágát érintő jogszabály előkészítés, nem mondom végig, és még jó pár dolog, és azt láttuk, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez kerültek. Hát ilyen munkaügyi fórumrendszer, hogyha nem szó szerint idézem, de így van megfogalmazva, illetve hát a közféra bizonyos ilyen fórumrendszer kapcsolattartása. Ez csak, ha már így magamhoz ragadtam a szót, hadd tegyem hozzá, hogy egyébként így is azt gondolom kellő visszafogottságot tanúsítottunk, mert ugye a közféra részéről van egy harmadik miniszterünk is egyébként, generálisan, ő Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter, akinél a közszolgálati életpálya kidolgozása található, bármit is jelent. Ez, de úgy gondoltuk, hogy azért így összefogva és egymással összecsiszolódva azért a miniszterelnök úron kívül azt a két minisztert keressük meg, akivel legalábbis ebben a pillanatban, a mai napon úgy látjuk, hogy mindannyiunknak lenne dolga.
És hogy tovább bonyolítsam amúgy sem túl egyszerű szituációt, ugye korábban a április 12 előtt ugye az NGM-be volt a foglalkoztatás politika beosztva, ami most aztán pénzügyi minisztériumé van zsár, tehát akár oda is írhattunk volna, mert az apparátus még ott van állományban, aki ezzel foglalkozott, és reméljük, hogy foglalkozni is fognak vele. Tehát nem látunk semmit, egy kicsit bizonytalanság van, és azért ez valamilyen szinten aggasztó. Tehát ezért kellett lépnünk, hogy valami felé elmenjünk és kapjunk egy visszajelzést, hogy akkor milyen elképzelések vannak.
Volt-e már nektek lehetőségetek döntéshozókkal bármilyen fórumon egyeztetni az elmúlt hónapokban? Ugye van olyan szakszervezet, akinek már sikerült például az oktatás területén, de ott nekem úgy tűnik, hogy ez inkább egy ilyen miniszteri igény, és nem egy, hogy mondjam, kollektív, az egész kormányra jellemző igyekezet, hogy ilyen találkozók legyenek. Nektek volt ilyenben részetek?
Hát ugye esetemben nem volt, de én egy kicsit hadd keretezzem ezt a dolgot. Tehát az látszik abból a pozícióban, ahol én ülök, hogy azok a közszférás ágazatok, amik mondjuk a Tiszapárt kampányában is topikok voltak, hogy így mondjam, tehát az oktatásügy, egészségügy, szociális ellátórendszer, ott a jelenlegi kormány részéről van kezdeményezés az ágazati szakszervezetek felé. Most az ágazati szakszervezetek felé való kezdeményezés, tehát a pedagógusok, vagy a szociális dolgozók, vagy ez a fajta kezdeményezések, ez egyébként a jelenlegi politika számára egy hálás lehetőség, azt kell, hogy mondjam, mert nagyon jól lehet mutatni azt, hogy végre egyeztetünk, hiszen valóban az elmúlt 16 évben ezekkel a nagyon elhanyagolt közszolgáltatási területekkel nem folyt érdemi párbeszéd, és egyébként ennek nyilvánvaló módon nem csak hivatalból, személyemben is örülök, hogy ez megtörtént. De mi most ugye két konfederáció képviselet ülünk itt, illetve hát az ipari terület egyéb dolgairól nyilván majd a Gyula tud beszélni. És ugye a konfederációknak azoknak az a sajátossága, én ezt úgy szoktam mondani, hogy bármilyen furcsa, mi nem vagyunk szakszervezet, mi szakszervezetek szövetsége vagyunk, tehát ugye egyikünk sem a konfederációnak a tagja, hanem a saját eredeti szakmai ágazati szakszervezeté. Ugye a konfederációk létét azt nemzetközi egyezmények bellévő követelményrendszerből vezethető le, és az igazság, hogy konfederációkkal tárgyalni ilyen, hogy mondjam, politikailag hasznos PR szempontból nem nagyon lehet. Tehát ugye jól lehet tárgyalni arról, és jól lehet mutatni, hogy végre lépünk az oktatásügyben, ami egyébként jó dolog. Végre lépünk az egészségügyben, ez is jó dolog. Mondjuk, nem tudom, én nem értek ez a terület, de mondjuk nem tudom, végre lépnek az építőiparban, tudom én, munkavényen területen, az is nagyon jó dolog. De mondjuk egy konfederációval leülni, és arról beszélni, hogy úgy általában léve egyébként például a munka biztonsági ellenőrzések keretrendszerével mi a helyzet. Vagy általában véve mondjuk az adópolitika hogyan befolyásolja, hát ezek azért nem azok a témák, amivel a nagy média érdeklődés lehet szerteni, nem véletlen, hogy ugye a konfederációs intézményrendszer megújítását követeljük, illetve erre teszünk ajánlatot ugye ebben a levélben, mert ezek igenis nagyon fontos dolgok, egyébként a nem én kockáztatom meg, hát ennek van nemzetközi és hazai szakirodalma, hogy a plurális demokrácia egyik alappillére ez az úgynevezett tripartit érdekegyeztetés, aminek a legfelső szintje kellene, hogy legyen a konfederációs egyeztetés. Most ebben nem látok jelen pillanatban még semmifajta elmozdulást, kezdeményezést sem. Optimista akarok lenni, és arra számítok, hogy esetleg azért nincs, mert még ugye az ezzel kapcsolatos stratégiákat rendezgeti a kormány a fejében. Hát nagyon remélem, hogy azért az őszbe állta előtt valami fajta egyeztetés elindul ez ügyben.
Szerintem lehetünk ebben a tekintetben megengedők, és azt gondoljuk, hogy nyilván észlelték, hogy itt azért vannak gondok, problémák, ez egy elég bonyolult rendszer, nem lehet könnyen belenyúlni, és akkor ott egy kapcsolóval működésre bírni a dolgokat, át kell gondolni, meg kell fontolni, a személyek kiválasztással gondolom az is kritikus lehet, és akkor így azt mondom, jó indulaton azt mondjuk, hogy várjuk, hogy valami történjen, nyilván a mi segítségünket, szakértelmünket ezt azt felajánlottuk, szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy ez megtörtént, egyelőre konkrét megkeresés, erről én még nem tudok.
Mik azok a dolgok, amit ezen a szinten, ezen a fórumon, konfederációs és döntéshozói szinten kellene megbeszélni?
Hát én két példát még mondtam, úgyhogy inkább egy általános megfogalmazás. Hiába nem szereted, mert hiába szereti az újságíró, konkrétut mondok, erről nehéz.
Majd egy Gyula mond konkrétat, és akkor majd ő fog nyerni.
Jó, akkor utána visszaveszem a szót.
De mondhatjuk azt, hogy minden. Tehát én azt gondolom, hogy egy modern demokráciában a párbeszédnek nincs alternatívája. Itt egy ilyen rendszerben munkáltatók és munkavállalók képviselik a társadalmat, hogy 4,6 millió ember van foglalkoztatásban Magyarországon, ott vannak mellette a vállalkozók, tehát a velük való egyeztetés szerintem kikerülhetetlen. Ugye most nyilván vannak konkrét példák, meg konkrét kérdések, amiről beszélni kéne. Most ugye a legforróbb téma, amiről már ugye lemaradtunk, ugye a bértranszparencia irányában, amit június 6-án kellett volna Magyarországnak átültetni a saját jogrendszerébe, nem történt meg, nem tudom, nem spoiler, ezek remélem, nem történt ez meg. Várjuk, hogy ebben milyen egyeztetések lesznek az új kormánnyal, de itt sokáig lehetne sorolni, vagy folytatni a sort. Én azt gondolom, hogy legfontosabb lenne, és erre utal a kezdeményezésünk is, a kereteknek a lefektetése.
Igen, hát én visszaenném a szót, én ezt többfelé elmondtam az elmúlt hetekben, ahol lehetőségem nyílt rá, és azért is mondtam, hogy inkább visszatérnék rá. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy megközelítési probléma vagy hiányosság, amiről legalább beszélgetni kellene velünk kormányzati részről. Azt látom, egyébként a Tisza párt programjából is ezt olvastam ki, vannak nálam optimistábbak, akik ennél nagyobb lehetőséget olvastak ki, hogy mintha a Tisza párt programja úgy íródott volna, és ezt látjuk jelenleg is ugye a működésben, hogy a társadalmasítás, vagy a társadalmi kapcsolatoknak a működtetése az valóban fontos érték számukra, viszont tulajdonképpen nekem úgy tűnik, hogy ők csak a civil világot látják, és a szakszervezetek a civil világként jelennek meg. Na most ez nem így van. Ugye az a fajta intézményes rendszer, amit számunkra...
A különbség a tagok.
Nem.
Az én szememben mindenképpen, az egyik.
Igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez már az eszközkészlethez tartozik, ugye a tagság. Nem, hát itt ennek azért van egy nagyon erős ideológiai alapja, tehát ugye mondjuk így az észak-atlanti demokráciának második világháború után kialakult egy olyan szerkezete, ami azt mondta, hogy a hatalmat azt megosztja, és nem csak a parlament fogja gyakorolni. Magyarán szóval nem áll meg az a tétel, hogy aki a parlamentben többséget szerez, az mindent visz. Na most ennek a rendszernek az egyik alapja lett, ez az úgynevezett tripartizmus, ami tulajdonképpen beemelte a dolgozó osztályokat a hatalomba, egy intézményesített, megszelidített rendszeren keresztül. Tehát azt kell mondjam, hogy amíg nincsen felállítva az, hogy a szakszervezeti konfederációk a háttérjogszabályokban, munkabiztonsági kérdésekben, munkatörvénykönyve, ugye, hogy lefordítsam magyarra, mint én sztrájkjoggal kapcsolatban például, pihenőidővel kapcsolatban például, és még sokszor sorolhatnám, és direkt nem megyek el a speciális közférás részbe, mert esetleg joggal kikergetsz a stúdióból, hogy mindent rázúdítok a hallgatókra. Szóval amíg nem látjuk, hogy erről hogyan fogunk beszélni, addig csonka lesz a magyar demokrácia, hogy csonka volt az elmúlt 16 évben is, mert ezek olyan kérdések, amikhez nem elégséges a parlamenten belüli döntéshozatal, hiszen azok az emberek, a mi kollégáink, a szakszervezeti tagjaink, akik adott esetben 8 órában, 3x8 órában, 3x6 órában, sokféle módon munkát végeznek, ők nem tudnak hiába mondanak mást, ők nem tudnak úgy részt venni a mindennapi parlamenti politikai hatalomgyakorlásban, hogy az, hogy az ő érveik azok érvényesüljenek. Tehát például a Hokkaid gazdasági válság idején ugye csökkennek mondjuk a megrendelések, vagy adott esetben az államnak ugye összép kell húzni magát. Az első lépés az szokott lenni, hogy akkor befagyasztjuk a béreket a versenyszférában, a közszférában meg elbocsátunk embereket, mert úgyis sokan dolgoznak. De most ebből azért születhet társadalmi robbanás, még ha Magyarországon régen is láttunk ilyet, és annak idején arról szólt a kompromisszum az 1960-as években, amikor ez Nyugat-Európában megszületett, hogy hát akkor részesedjenek a hatalomból, legyenek olyan kérdések, amik úgy kerülnek parlament elé adott esetben, hogy előtte egyeztetnek ezekről a dolgokról, és mint egy piramis épül fel ugye a rendszer a munkahelyi szintől egészen a konfederációs szintig. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem olyan, mint az a kérdés, hogy mondjuk a gyermek védelmi problémák kezelésébe mikor fognak jó szándékú civil aktivistákat bevonni. Ez egy olyan típusú kérdés, ami a kormányzás első napjától kezdve nagyon fontos kérdés és értékválasztás, hogy helyreállítom-e azt a fajta tripartit értekegyeztetést, amelyet egyébként, ahogy többször elmondtam, nemzetközi egyezmények is garantálnak, bár én abban hiszek, hogy nem a nemzetközi egyezmények miatt kell betartani, hanem a saját nemzeti értékválasztásunk miatt.
Nekem ez úgy hangzik, hogy nem feltétlenül, vagy biztos, hogy nem kizárólag az az igény, hogyha nektek van elképzelésetek a munkatörvénykönyvéről, akkor azt tudjátok hova bevinni, hanem hogyha a kormányzatnak van elképzelése a munkatörvénykönyvéről, vagy bármilyen dolgozókat érintő változtatásról, akkor mielőtt az a parlament elé kerül, elétek kerüljön ezen a fórumon.
Nagyjából igen, így van, igen, de mind a két oldala, mind a két mutat működhet, tehát hogyha nekünk lenne, hogy ami van, azt szívesen bevinnénk oda, ahol ez lesz. Ezt valaki meghallgatná, ez még így nem működik, de az az elv, hogy a rólunk hozott döntéseket ne nélkülünk hozzák meg, az teljességgel egy jogos elvárásnak értem egy modern demokráciában.
Ugye az, hogy van társadalmi egyeztetés, meg hogy erre bocsátunk törvénymódosító javaslatokat, meg alaptörvénymódosítást, ugye ezt egyre többet hallani. Na most az persze, hogy kim van egy honlapon, és oda te beküldheted az álláspontodat, abból nem biztos, hogy bármi kisül. Ez itt a kérdés, nyilván ez a ti célotok, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ne csak mondani legyen szexi, hogy mi egyeztetünk, vagy éppen megtalálni azokat a szakszervezeteket, meg szakterületeket, ahol ez úgy tűnik a kormányzatnak is, hogy hozz meg, higgyük el, hogy egyébként azt is gondolják szakmailag, hogy ez jó, hanem például a konfederációknál is, hogy ne lehessen titeket kikerülni, és ha meg mégis a kormányzat ezt megpróbálja, akkor abból neki kára legyen, és akkor legközelebb ne próbálja meg.
Igen, hát ugye ez az egész rendszer azért ugye alapjában véve mégiscsak úgy működik, és most mondtad ezt a honlapon való egyeztetést. Tehát most, bocsánat, de azért képzeljük el azt a kollégánkat, aki mondjuk, hogy ne akarják mindig kibújni a közszférás terheltség alól, aki mondjuk egy közgyűjteményben dolgozik, ahonnan én is származom, és éppen egy nagyobb kiállításra készülnek, és projektfeladat van, ezért az illető a napi 8 óra helyett 12 dolgozik, most attól tekintsünk el, hogy ez a plusz 4 órája egyébként ki van-e fizetve, de általában nincs, de lelkesek ugye ezek a kollégák. Most képzeljük el azt a helyzetet, hogy megjelenik egy társadalmi vitára való felhívás, most legújabban ugye például az alaptörvény 17. módosítása, és az a kollega, aki ezzel tölti az idejét, az úgymond felelős állampolgárként felcsattog még az internetre a meló után, és nekiállja ezt a dolgot elemezni, illetve ha valamit nem ért, akkor keres olyan kollégát, vagy olyan szemét, aki ért hozzá. Ez ugye nem túlságosan életszerű.
Ahogy az sem, hogy majd kiabál utána, hogyha őt nem hallgatták meg.
Ugye? Így van, ugye ezért mondom azt, hogy az intézményes rendszer, amire egyébként te már utaltál a tagok által, az arról szól, hogy aki úgy érzi, hogy hajlandó vállalni akár cselekvést, akár anyagi támogatást azért, hogy ő hallathassa abból a pozícióból a hangját, amely pozíció, ami kapitalizmus van, sokszor elmondtam, az én életemben úgy látom kitart, fenn fog állni, magyarán szólva, hogy a bérből, fizetésből munkát vállaló, tehát az idejével nem szabadon rendelkező ember hozzáférjen azokhoz a kérdésekhez, amik az ő mindennapi munkaügyeit befolyásolják, a sztrájkjogtól kezdődően, az említett pihenőidőn, a védőitalon keresztül, a túlóra fizetésen keresztül, arra egész egyszerűen az internetes társadalmi konzultáció, az utcafórum, az önkormányzati fórum, a Kossuth téri ünnepség, ez nem alkalmas. Nagyon látványosak, de nem töltik be a szerepüket. A szakszervezeteknek is, mint minden képviseleti formának nyilván van rengeteg hibája, lehet jogosan kritizálni, de azt a problémát, hogy azok az emberek, akiknek egyszerűen a léthelyzetük miatt nincs lehetőségük elmondani a véleményüket, például azokról a keretekről, amik között nekik dolgozni kell, ezt nem tudja más becsatornázni, csak a szakszervezeti rendszer. És hogyha ezt valaki elfogadja, akkor rögtön kiemeli a mezei civil szervezetek közül a szakszervezetet, és érteni fogja, hogy a nemzetközi egyezmények egyébként őt miért kényszerítik arra, hogy érdemi és tartalmi tripartit érdekegyeztetés legyen, amely hát az elmúlt 16 évben nagyon sokat beszéltünk, teljes mértékig kiürül. Egyébként szerintem ez nem feltétlenül rossz PR felmutatni, hogy 16 év után mi végre ezt megvalósítjuk. Itt vagyunk, partnerekként várjuk.
Száraznak hangzik ez az egész, mert tényleg is struktúrákról beszélgetünk, meg elvekről, meg demokrácia felfogásokról, de én azt gondolom, hogy, és ezt azért meg is tapasztaltuk az elmúlt években, hogy bizony ezeknek a rendszereknek, ezeknek a működéseknek a mindennapi életre is nagy hatása van, és aki mondjuk éves munkaidőkeretben dolgozik, az nem biztos, hogy átgondolja azt, hogy ez minek köszönhető, hogy neki így kell dolgozni, vagy nincsen szabad napja mondjuk hétvégén, vagy olyan kiszolgáltatott környezetbe kerül, ami emberi szinten is megalázó, hogy ennek mi az oka, hogy ezt miért engedik, hogy ez miért történhet meg, és akkor kinek van ebbe beleszólása. Elméletinek tűnik, de nagyon gyakorlati összefüggései vannak az érdekegyeztetésnek.
Bocsánat, hát ugyanúgy, mint a nyilatkozatnál egymástól kapunk gondolatokat. Jó, hogy mondta a Gyula, mondjak egy ilyen kicsit gyakorlati példát. Szerintem mind a ketten találkoztunk azzal a szakszervezeti taggal, amikor még nem konfederációs tisztségviselőként dolgoztunk. Bocsánat, nem szakszervezeti taggal, hanem munkavállalóval, aki amikor olyan nyomorú helyzetbe került, amiről a Gyula az előbb beszélt, mondjuk a munkaidőbeosztással kapcsolatban, vagy elbocsátással kapcsolatban, megjelent a szakszervezet ajtaján kopogtatni, és segítsünk rajta. Na most kiderült, hogy egész odáig szakszervezeti tag nem volt, a dolgok nem érdekelték, és valóban nem tudta a kollega azt, hogy őt egyébként jogszerűen rúgták ki, mert lett egy rossz szabályozás. Na most erről szól a történet, és ezért mondtam, hogy akik részt vállalnak belőle. Tehát igen, amikor konfederációkról beszélünk és jogszabályokról, az egy elvon dolog, egyébként más elvon dolgok is vannak az életünkben, ilyen például a vízközmű szolgáltatás, azt kell, hogy mondjam, mégis befizetjük a vízdíjat. Én nagyon régen voltam vízműves dolgozó, azért ugrott most ez be, de annélkül, hogy valaki tudná az adott település vízhálózat térképét, mégis ki fogja fizetni a víz és csatorna díjat, ugye, és nem kérdezi meg. Na most ez is egy ilyen történet, hogy akkor van esély arra, hogy ne kerüljél olyan kiszolgáltatott helyzetbe, amiről Gyula beszélt a munkahelyeden, hogyha van egy keretrendszer. A keretrendszerbe meg bele kell szólni, mert én elhiszem, hogy nagyon elegánsan hangzik az, hogy a jóságos munkaadó mindig gondol rá, de a jóságos munkaadónak, a tőkésnek, annak nem az a dolga. Tehát őt nem azért tartja a rendszer, ő azért tartja, hogy termeljen profitot. Ezzel nincs probléma, ez egy feloldhatatlan ellentét. Tehát amennyiben nincsen tripartit érdekegyeztetés nemzeti szinten, akkor gyenge lesz ott, ahol van középszintű, közszférában nincs a középszintű, és még annál is gyengébb lesz a munkahelyi szintű érdekegyeztetés, és akkor lehet rázni az öklöt az ég felé, amikor kirúgtak engem, mert adott esetben olyan helyzetbe kerültem, csak a helyzet az, hogy ez abból következett.
Viszont ha már egymástól kapunk gondolatokat, az jutott eszembe, hogy ugye a végén mégiscsak ott van az a dolgozó, akiről tegyük fel, hogy most már belépett a szakszervezetbe, de hogy amikor ti ott fogtok ülni majd remélhetőleg ezen a fórumon is ott egyeztettek, akkor az talán akkor működik majd jól, hogyha azért végeredményben ez a dolgozó, meg sok-sok dolgozó, aki tagja egy szakszervezetnek, aki a ti szakszervezetetek úgy érzi, hogy azért egy picit ő érte ültök, ti ott a végén ennek a dolognak.
Hát ennek így kell működni, hogy elméletileg így működik, persze nyilván gyakorlat az mindig más, és a szakszervezeteknek csak egy erőjük van, a taglétszám, tehát minél többen vagyunk, vagy annál erősebbek vagyunk. Az egész működési folyamatból a teljes demokratikus működés képződik le, és az egyszerű tag a különböző testületekben az ő döntéseivel, szavazataival, választásaival teljesen a legfelsőbb szintig végig tudja vinni az akaratát, és bele tud szólni abba, hogy mi történjék, ki legyen ott, és mit mondjon a tárgyalásokon. Tehát szerintem kevés demokratikusabb szervezet van, mint a szakszervezetek, és hogyha amennyiben ezek jól működnek, akkor ez, amit mondtál, ez meg is valósul.
Én erre rá ezt kihangsúlyozom, mint Gyula mondott, hogy nem, hogy kevés. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon a legdemokratikusabb szervezetek mi vagyunk, és nyilván ez panasznak hangzik, de konfederáció elnökként ezt naponta tapasztalom, amikor a kollégáim ugye megkeresnek egymásnak ellentmondó, vagy egymásnak számomra szöges ellentétes kívánságokkal, de tényleg így van, tehát azért aki egy szakszervezeti mozgalomban nő fel és tanulja a demokráciát, ezt azért párszor megtapasztaltam, és mondjuk érdeklődése támad és helyi politikába merül el, meglepődik azon, hogy mennyire szigorú és hierarchikus mondjuk egy pártnak a rendszere, egy önkormányzati képviselőtestület és más, ahhoz képest, amit megszokott a szakszervezeteken belül. Tehát igen, megint odaértünk vissza, hogy ezek a demokrácia alapjai, de ha már nálam valaszó mondtad, hogy majd ha ott fogunk ülni, ez nagyon tetszik nekem, hogy te ezt így megelőlegezted, de ugye azért ez egy javaslat. A kiegyensúlyozott politikai, vagy demokratikus politikai gondolkodás az abból indul ki, hogy nekünk van egy javaslatunk. Nekünk most elsősorban az lenne a fontos, hogy erre mondjon valamit a másik oldal. Nem baj, hogyha nem azt mondja, hogy ezt így egy az egyben meg akarja, hanem üljünk le, kezdjünk el beszélni róla. Kezdjünk el róla beszélni, adott esetben hetente, bizony a nyár közepén, miniszterelnök úr is azt mondta, hogy a parlament nem megy szabadságra nyáron. Tehát ez lenne az a bizonyos érdekegyeztetés. És igen, ezek nem látványos dolgok, de ezzel lehet eredményt elérni. Számtalan hazai és nemzetközi példa van arra, hogy ezzel lehet haladni, hogyha erre valamilyen mondás érkezik, hogy nézzük meg. Vagy mondja azt egy tárgyalóasztal mellett a kormányzati oldal, hogy ő mondjuk ezt miért tartja kritikusnak. Mondja azt a munkaadói oldal, hogy miért tartja kritikusnak, azt körülbelül egyébként tudjuk. Tehát azt, hogy ki tudjuk következtetni, vannak tapasztalataink ugye a munkaadói vállalkozói tőkés oldal, az is egy szempontrendszer. De itt a lényeg az lenne, hogy induljon meg a párbeszéd róla.
És akkor kik vesznek részt ebben a párbeszédben? Milyen alapon kellene kiválasztani azokat a szervezeteket, tehát konfederációkat magyarán, akik ott ülnek?
Ugye mindenképpen húzni kell egy szintet. Tehát a parlamentben is sokan beszeretnének ülni, de hát azért nyilván kell egy bizonyos támogatottság, hogy ott beülhessenek, és ez szerintem jól is van így. Itt is azért meg kell szabni azt, hogy ki az, aki ott lehet és képviselheti a tagságát. Nyilván a legfontosabb kritérium a taglétszám, és az, hogy akkor konfederáció, hogyha sok ágazatban ott van, sok munkahelyen.
Igen, hát ugye ebben nem is volt vita köztünk, tehát ugyanezt kell más szavakkal. Ez a két legfontosabb dolog, tehát az egyik ugye a képviseletnek a bizonyítása, amit hagyományosan a szakszervezeti mozgalomban, a szakszervezeti tagsággal mérünk. Voltak kísérletek nemzetközi területen, másra nem igazán vált be, tehát legyen sem a taglétszám, de ugye ez azért egy nemzeti érdekegyeztetési szinten szükséges, de nem elégséges feltétel, hanem hát az a bizonyos, amit a Gyula mondott, hogy ágazati szinten, tehát a különböző nemzetgazdasági foglalkoztatási ágok, építőipar, pedagógusok, nem tudom én, vas- és gépgyártás, és így tovább, egészségügyi ágazatban, tehát hogy melyik ágazatban vannak egyáltalán jelen. Uh-huh. Tehát attól ne legyen valaki konfederáció, hogy egyetlen ágazatban összetrombitált, nem tudom én, 5000 embert valamilyen úton módon, láttunk már ilyet azért, és akkor esetleg valami anyagi ösztönzést is egy-két évig meg tudott csípni magának hozzá, hogy ezt meg tudja oldani, hanem valódi demokratikus szervezettség legyen mögötte. És hát ami ugye szintén egy következő pont, hogy egy ilyen tripartit rendszerben valami ilyesmit várnánk el egyébként a második oldaltól, a munkaadói oldaltól is. Hát ugye a kormányzattól sok mindent elvárhatunk, de hát ő van a hatalmi pozícióban, és egyébként a tripartit rendszerben ugye ez egy stabil pont, hogy a kormányzat működteti ezt a rendszert, tehát nyilván ott ugye a parlamenti választás eredménye az, ami lakmuszpapír, de a munkaadói és a munkavállalói területen ott mindenképpen ezek, amiket a Gyula összefoglalt, ezek lennének az alapok. Aztán, hogy ez hogyan, milyen technológiával kerül megmérésre, és hogyan rakjuk össze, ez már olyan kérdés, ami azért nincs kifejtve a nyilatkozatban, mert bizony ezt a többiekkel együtt kell megbeszélni. Az biztos sikertelen, hogyha mi leteszünk egy komplett, na pláne nyilvánosan, egy komplett értékelési rendszert, és akkor közöljük a kormányzati oldallal, meg a munkaadóival, hogy eszel, nem eszed, ezt kapod, és ha nem fogadod el, akkor antidemokrata vagy, és felpattanunk az asztaltól, és ott hagyjuk. Nem ez a cél.
És akkor már csak az optimisták vagytok-e kérdést fogom föltenni, olyan formában megfogalmazva, hogy úgy el tudjátok-e azt most képzelni realistán, hogy mondjuk pár év múlva, tehát amikor ez a kormányzat már úgy beletanult a saját működésébe, és már nem csak a WC-t meg a üléstermet találják meg a parlamentben, meg a minisztériumokban, hogy tényleg lesz egy ilyen fórum, ami nem tudom, havi, két havi, akármilyen rendszerességgel, különböző szakfórumokra szétbontva, amikor arra van szükség, tényleg ott lesz, leül, és hogy bizonyos időszak évek múlva már nem kell arról itt beszélgetnünk, hogy egy munkavállalókkal kapcsolatos döntésbe be kell vonni ezt, meg azt, meg amazt a szakszervezetet, mert ez teljesen természetes lesz kormányzatnak, szakszervezetnek, mindenkinek. Kis, boldog, idealisztikus világot festettem nektek. Szakszervezetben
dolgozunk mind a ketten elég régóta, tehát muszáj optimistának lennünk, ugyanakkor mivel már elég régóta, tehát azért vannak tapasztalataink is, tehát realisták is vagyunk, úgy gondolom, de én azt gondolom, hogy most így a nyár elején még az optimizmusnak van az ideje. Persze nyilván, hogyha nem fog változni semmi mondjuk őszig, az van megint egy másik.
Hát anélkül, hogy ilyen ráolvasásos lennék, azt gondolom, hogy nem optimizmus kérdése, hát muszáj lesz valamit lépni ősszel, mert lesznek olyan ügyek, most hadd ne adjak ötleteket, hogy mit kell kikerülni, amik évvége felé közelednek, és azokról a jelenlegi jogszabályi környezeten belül is muszáj egyeztetést folytatni, különben azon döntések a jelenlegi jogszabályi környezet szerint sem lesznek törvényszerűek, tehát muszáj lesz találkozni a konföderációkkal. Mi arra tettünk javaslatot, hogy lehetőség szerint ez belátható időn belül, én nem 4 évet vagy 2 évet mondanék, hanem hát ez év végét és jövő év első felét, ez egy megváltozott egyeztetési rendszerbe legyen. Egyébként véleményünk szerint ez a politikának is érdeke, ha leülés végig gondolja, mert egyébként lesz kényszerítő erő, és ha azt mondja, hogy a jelenlegi deregulációs folyamatban kiveszi a jogszabályból a kötelező elemeket, ezzel az állam által vállalt nemzetközi egyezményeket sért meg, ha nem állít valamit a helyébe. Mi azt javasoljuk, hogy változtassunk az alapján, amit... Vagy hát az első, nem az alapján elnézést, az első javaslatunkat erre megtettük közösen.
Csúti Csaba, a SZEFE elnöke és Pallagi Gyula, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szolidaritás.
Levelet írtak a közlekedési dolgozók a kormánynak, méghozzá a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója sürgetett egyeztetést, többek között nyugdíjakról, a munkatörvénykönyvéről, a közlekedési dolgozók védelméről és a sztrájkjogról is. Meleg János, a Vasutasok szakszervezetének elnöke van itt. Köszi szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ezzel kezdjük, de aztán el fogunk jutni a klíma nélküli meleg vonatokhoz is, megígérem. De kezdjük először tényleg azzal, hogy ugye fölállt itt egy új kormány, egy olyan miniszterhez tartoztok ráadásul, akiről nagyon pont ha valamit biztosan lehet tudni, az akkor az, hogy a vasutat szereti, tehát hogy ebből kiindulva mindenféle jó dologra is számíthatok. Eddig történt-e valami, vagy milyen viszony alakult ki, ha kialakult már közöttetek, meg az új kormányzat között, és hát aztán tér ki arra, hogy mi ez a sürgetés.
Ez nem sürgetés a mi részünkről, több olyan témakört már külön-külön is megfogalmaztak a szakszetek, főleg mi is, hát hiszen nagyon sokat beszéltünk az elmúlt évek során azokról a szakszereti jogosítványoknak a megkurtítása, esetleg lehetőség arra, hogy mi kellene ahhoz, hogy a munkavállalók a béren kívül még vonzóbbá tegyük a vasutat. Ez az új szövetség, hogy úgy mondjam, ez most arra érett be, hiszen a bírósági bejegyzésünk az valami oknál fogva csúszott. És most nyilván a szövetséggel elindulunk, mi szeretnénk ez egy nyitott szervezet, ez bárki csatlakozhat, hívesek, volánosok benne vannak, és nyilván a vasutasok.
Aztán amikor alakultatok, akkor
igen,
találkoztunk
igen, is, egy buszos,
híves és vonatos együtt.
És hát
ült itt, igen.
Járnak ide olyan kollégáim is, akik, vagy kollégám, aki nyilván együtt dolgozunk, itt a Gáborra és Naszály Gabira gondolok, vagy ugye a Kis Pál Viktor, ő a Magyar Szakszervezeti Szövetségének az alelnöke, tehát ővelük indítottuk ezt az integrációs folyamatot, és az a szándékunk, hogy ebből egy nagyon erős közösséget, közösségi közlekedésben saját érdekeinket védve meg tudjuk jeleníteni minisztériumi szinten. Nekünk, mint vasutasok szakszertjének, a miniszter úr reagált a felvetéseinkre, levél formájában, és azt ígért, hogy hamarosan, ha föláll az ő szervezeti egysége, akkor a szakértő kollégákkal megkezdjük azokat az egyeztetéseket, úgyis minden kérdésünket, amit feltettünk neki, azokra ő azt mondta, hogy egyetért vele. Akkor a remény nyilván ott van bennünk, hogyha egy kicsit odarakjuk magunkat szakszert szempontjából is, és találkozik ez a miniszteri szándékkal, akarata, akkor hamarosan eredményeket is tudunk elérni.
Ugye, amik itt a követelésben vannak, azok nem konkrét ilyen közlekedés szakmai kérdésesek, hanem inkább a munkavállalókat érintik általában. Kezdjük a korkedvezményes nyugdíj kérdésével, amiről szerintem pont a választások előtt egyébként beszéltünk, és akkor még ugye Lázár János volt az illetékes ennek, akinek voltak hát utalásai arra, hogy erre esetleg nyitott lehet. Most, ha jól értem, azt mondod, hogy utalás szempontból már Vitézi Dávid is utalt ilyesmire, de hogy azért ezt mindig megkérdezem tőled, hogy ezt azért mennyire hiszitek el komolyan, hogyha mondjuk van egy nyugdíjreform, akkor az abba benne tud az lenni, hogy itt előrehozva bizonyos dolgozók, tehát például a vasúti dolgozók, vagy a vasúti dolgozók egy része ebben részesülhessen.
Sajnos a fürdővízzel kiöntötték a gyereket. Ezt tudjuk akkor is, amikor ez megszületett, és nem nézték azt, hogy milyen feltételek között, milyen munkavállalóktól veszik el ezeket a juttatásokat. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a vasútra ide jön valaki, vagy buszvezetőnek, akkor nagyon jól tudja, hogy rengeteget fogok túlórázni szombaton, vasárnap, karácsonykor is megyek. De ezért majd egyszer, ha megérem egészségügyileg, elmehetnék nyugdíjba 2-3 évvel korábban, akkor lehet, hogy bekockáztatom ezt a egyébként nem egészséges munkavégzési szituációt. Emberre válgatja. Nem tudom, hogy ez áttörés lesz, de hogy fontos a bér mellé azokat a juttatásokat hozzátenni, amiket elvettek. És itt, arra, hogy bocsánat, hogy beleteszek még egyet, nekünk nem csak a korkedvezmény sújtott bennünket, hanem az is, hogy a kötelező munkaidő mértéke fölemelkedett 8 órára. Tehát eddig a MÁV-nál mondjuk voltak olyan munkakörök, amikor 7,4-7,6, és hirtelen 8 órára fel kellett állni, illetve a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek, tehát ergo még egy hónappal többet dolgoznak a kollégák, na ezen változtatni kell mindenképpen.
És ez is, ahogy arra te utaltál, és nem csak konkrétan mondjuk arról szól, hogy elmehessen nyugdíjba x évvel ezelőtt egy munkavállaló, hanem arról, hogy vonzó legyen ez a terület, és ha jól értem, és erről egyébként megint csak beszélt minden ezzel foglalkozó miniszter meg szakértő is, hogy idős emberek dolgoznak a vasúton, nem tudnak fiatal munkavállalót találni. Tehát, hogy magyarán azt kell kitalálni, hogy adott esetben a bér mellett mi az, ami még oda viszi a dolgozót, és az egyik opciója ennek.
Ezek, amiket most az előbb felsoroltam elemeket, a legsürgetőbben én, ha miniszter lennék is, nyilván az könnyű ebből a székből mondani talán, de szakmai lapon mondom azt, vasúttasok között élő szakembernek, ha merem minősíteni magam, már pedig egy pár dologhoz talán értünk a szakszertben is, vasút tekintetében főleg, és munkajog tekintetében, és én azt gondolom, hogy akkor ezeket mindenképpen kezelni kell a jövő érdekében.
Menjünk tovább a munkatörvénykönyvére, van itt egy szép lista, ami könnyűvé teszi az én dolgomat. Itt mi mindenről szeretnétek beszélgetni majd az új kormány döntéshozóival?
Én azt gondolom, hogy az első legfontosabbakat már érintettük, ez a korkedvezményes kérdéskör a munkatörvénykönyvében is. Ezek sajnos bele kell, hogy nyúljonak ebben, és a mi kérésénk is az kell, hogy legyen. Ez mindenféleképpen szükségeltetik, és aztán jönnek még azok a plusz elemek, amiket itt megfogalmaztunk a kollektív szerződések védelme érdekében, azonos értékeknek a kialakítása egy adott vállalat csoporton belül. Elég, ha most egy dolgot mondok. Ugye kint volt a miniszter úr is a Dunakeszi járműjavítóba. Előttem is feltettünk egy kis, várom is azt, hogy esetleg valaki mondja már azt, hogy tényleg 2026 júniusában, amit egyébként a személyszállítás felügyelt, és hogy a vagon miért került oda, meg a Dunakeszi miért került, abban azért a tulajdonosi jogokat gyakorlónak felelőssége van, de ők még mindig ülnek ebben a székben. És még mindig áll az, hogy ezeknek a munkavállalóknak semmilyen bérfejlesztést nem sikerült kiharcolni, ott állnak bizonytalanságban, létbizonytalanságban, és a foglalkoztatás tekintetében ez is egy olyan kérdéskör, amiről szeretnénk beszélni, hogy egy állami vállalatnál a tulajdonosnak a hozzáállásán kívül még a cég vezetésének is meg kell változni morálisan is. Ma a Vasút egy ilyen morális válságban van, tehát ezt is voltam egyszer itt talán, hogy beszéltünk is róla.
Később akartam, de ha már felhoztad a Dunakeszi járműjavítót, akkor erről beszélgessünk egy kicsit. Egyrészt a saját történetedet erről nyugodtan meséld el, de hogy ugye ez abban az értelemben érinteni fogja a utazóközönséget is, hogy az állítás az, hogy kvázi amiatt is van kevesebb működő magyar mozdony, mert hogy ugye nem lehet őket megjavítani, és akik meg ott dolgoznak, ha én azt jól tudom, akkor ők most részben nem dolgoznak valójában.
Sokan nem dolgoznak, állásidőn vannak, ez nem jó ebből a szempontból, és meg lehetett volna javítani ezeket a mozdonyokat, megfelelő, vagy kocsikat is, megfelelő alkatrészeket kell beszélni. Én azt gondolom, a Vitézi úr nagyon jól látja ezeket a kérdéseket, tudja, hogy mik a problémák az Intercity kocsi gyártásával. Most egy akarat és szándék kell az, hogy ezeket tényleg ki akarják hozni. Szerintem nem megoldás az, hogy most az osztrákoknak egy levetett mozdonyát, kocsiját fogjuk beállítani. Nekik 101 ilyen van, az nekünk bárhonnan vettünk ki a használt kocsikat az elmúlt 20 év alatt, azzal minden csak a problémája volt a vasútnak, a vasutasoknak, és nem tudjuk, például sem tudjuk, hogy mibe került, mennyire béreljük, milyen, mit kell érte cserébe csinálni, azon kívül, hogy idehoznak egy csomó grafitis kocsit, most akkor álljanak neki subickolni a vasutasok, tehát bocsánat, ez egy méltatlan helyzet is.
De hogy ez egy jobb hiány helyzet.
Ez egy helyzet, igen, igen.
Szerintem a hallgatók nagy része ezt az orosz-török szállat, akik hát végeredményben csődbe vitték ezt a járműjavítót, ezt kevésbé érti, de hogy mit kéne csinálni ahhoz a MÁV-nak, vagy hát az államnak, hogy ez rendben legyen. Itt mindenféle ígéretek vannak.
Vegyük ketté, mert az egyiptomi kocsikat összekeverik az IC kocsikkal. Vannak az IC kocsik, amiket meg kellene javítani fővizsgálat tekintetében. És van az egyiptomi kocsi, amit az orosz embargó miatt az oroszoknál kellett volna ezt gyártani. Valakik itt ezt bevállalták, hogy mi jópofisan, majd az oroszok nevében megcsináljuk valamennyit. Igen, nem csak senki nem gondolt arra sem, hogy az mibe kerül, honnan lehet beszerezni azokat az alkatrészeket, amiket egyébként anno a háborús helyzet előtt be lehetett hozni, vagy még voltak tartalékon. Most azok már nincsenek, és az egyiptomi kocsik ott van. Nekünk, bocsánat, itt volt az egyiptomi szakszerzet, felvette velünk a kapcsolatot, és elvittük oda a járműjavító. Látták a saját kocsikat. Egyiptomban most hiányzik ez a rengeteg. Nagy fejlődésnek indultak vasút tekintetében ott Kairóban, mert rengeteg emberben, és meg kell oldani, a közösségi közlekedésben gondolkodnak. Fejleszteni akarnak, építkezés van, vágányhálózat van, és ők nem uniós országok, ezt azért csak úgy zárójelben van. Nagy fejlesztések vannak, nagy beruházások, csak ez a rengeteg kocsi. Ezt másképp kell kezelni, mert ezeket bevállalta valaki, és nem tud vele elszámolni, mert nem tudja kiadni őket. És vannak az Intercity kocsik, amiknek fővizsgálatát meg kell csinálni ahhoz, bizonyos alkatrészeket ki kell javítani, ki kell glancolni, flancolni, működőképessé kell tenni, a WC leszívót, minden egyéb olyan alkatrész ki kell cserélni, amit előír a szabályzat. Nemzetközi szabályzatok vannak, hogy például egy csavart mennyi idő után ki kell csavarni, vagy egy akármit, egy kormányszelepet meddig lehet használni. Ezeket egy döntvény alapján mindenkinek be kell tartani. Németországban egyszer kérdezünk, mondják-e nekik azt a IC bázis, hogy hát a maguk nagyon sokba kerülnek, sok anyagot használnak fel, és azt mondták, hogy mondják, de nagyon nem érdekli őket, mert a szabályt azt ők nem átírják, hogy egyébként jó, hát hogyha nincs alkatrészünk, akkor ami 6 hónap múlva ki kellene cserélni, azt majd 1 év múlva cseréljük ki. Csak halkan mondom, a mozdony kigyulladásokat mire vezethetjük vissza, nem erre? Hogy nem cseréljük ki azokat az alkatrészeket, amiket kellenek, elavultak, futtatjuk még, és egyébként meg leég az egész mozdony. Hát ez elég felelőtlen.
És akkor a járműjavítóról azt még így most nem mondtuk el, de hogy ugye ebből az előző kormányhoz közeli vállalkozói körök kiszedtek némi pénzt, amennyit mi még nem láttunk, és aztán ment csőd be ez, de...
Az év legnagyobb biznisz az egyének, aki ezt a pénzt kivette. Kérdés az számomra is, mint nagyon sok magyar embernek, hogy vajon ezek az vizsgálatoknak lesznek következményei, vagy nem lesznek következményei?
Ugye strike jogról még nem beszéltünk, pedig erről is akartok beszélgetni majd az illetékesekkel, mert hát gyakorlatilag a vasúti dolgozók sztrájkolni nem nagyon tudnának a mostani szabályok szerint.
Ez igaz, de ez csak egy lehetőség lenne arra, hogy
nem is akartok most holnap ezt gyakoroljunk.
Be kell, hogy valljam, mi már nem akarjuk az utazó közönséget tovább hergelni azzal, ami történik a vasúton. Önmagában is minden nap van egy sztrájk. Én egyik vezérigazgatónak mondtam azt, hogy csináljuk úgy, hogy ezen a héten meghirdetem én a sztrájkot, elviszük mi a balhét, hogy azért késnek a vonatok. Nem mondjuk el, hogy a felső vezetékek leszakadtak, meg vízberhibák vannak. Másik héten a másik szakszett, és akkor így a vállalatnak a presztízse megmarad. Ez egy kicsit morbid így, de sajnos bele kell gondolni, nincs olyan hétvég, hogy a Balaton ne feküdne meg. Ezt szomorúan mondom. Nekünk a sztrájkjog az arra kell, hogy ott legyen nyomásgyakorló eszközként, de ma a jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem aktuális egyébként. Nem ez a legfontosabb nekünk. Nekünk a létszám pótlása, a fiatalok idevonzása, a munkavállalók egészség megőrzése, hiszen nagyon sok kollega sajnos nem éli meg a nyugdíjkorhatárt. Ez nekünk sokkal jobban fáj, és hogyha lehet a miniszter úrtól, akkor nyilván ezeket szeretnénk előrevenni. A sztrájk jog ez nekem a vége felé szerepel.
Mi az, ami hiányzott nektek, vagy neked személyesen az előző kormány alatt, vagy az előző MÁV vezetés alatt adott esetben, még hogyha ez nem is egy és ugyanaz feltétlenül, amikben szeretnétek változást?
Én azt gondolom, hogy a vasutat vissza kell adni a vasutas szakembereknek, hogy azok hadd csinálják, nem politikai és egyéb szereplőket idehozni, és aztán a kreativitásukat kell erősíteni nekik, mert most az elmúlt években, és még talán most is említettem, hogy vannak vezetők, akik még mindig nem tudják, hogy történt valami április 12-én, és hoznak olyan döntéseket, hogy aki fel akarja tárni a hiányosságokat, mint ugye a Nika kollégánk, aki volános kollégaként kirúgtak azért, mert feltárt hiányosságokat gumiabroncsal, és be kell, hogy valami rendőrségi feljelentés is van ebbe az ügyben, a személyszállítás vezetés ellen, majd nyilván történik valami, és ítélkezni fognak. De ahelyett, hogy ilyen gondolkodásmódon van, hogy valaki szólt, akkor rúgjuk ki, pedig pontosan történt ilyen a nagy politikában, és most bizonyos vezető szerepet kapott, nem pedig börtönbe ültették azért, mert megjelenített valami állambiztonsági információt is azért. Szóval ma itt tartunk, és még itt tartanak emberek. Én ezeket a vezetőket nem tartanám meg a pozícióba. A másik, hogy olyan vasúti vezetőket viszont pozícionálnék, akik kreatívan tudnak, és nem arra várnak, hogy mit mond nekem a miniszter holnap, hogy mit csinálják. Ha nem szól hozzám, akkor nem csinálok egész nap semmit. Rettegek bemenni a minisztériumba, nem tudom, hogy mi fog történni. Legyen szabad keze a vezetésnek, és felelőssége kompetenciával együtt, és akkor az olyan a döntésért, amit ő neki meg kell hozni, az hozza meg, és vállalja is a felelősséget minden egyes döntésé. És egyébként van még egy nehézség, amit én úgy látok, hogy az elmúlt évek során valami oknál fogva a HR fölé kerekedett a humán vezetés, hogy így mondjam, vagy szakértők a szakmaiságnak. Én azért ezt jobban visszadnám, hogy értsük, hogy miről beszélek. Egy állomásfőnök nem vett fel ma egy munkavállalót, ha oda megy hozzá dolgozni. Majd itt megmondják neki a, mit tudom, ilyen kakasülőbe ülő HR-es kolléganő, hogy mennyiért és hogy vetik föl. Jászberénybe is másképpen kell kezelni. És olyan embert veszek fel én, ha én lennék a jászberényi főnök, akkor azt mondom, hogy elbeszélgetek vele, ezt most föl kell jönni Pestre, hogy egyáltalán felvegyék-e, elbeszélgetek vele, és látom rajta azt majd, hogy mennyire elkötelezett, mennyire számítatok arra, hogy beiskolázzam és esetleg tovább képezzük más munkakörbe, mint ahogy felveszem váltókezelőnek, és csak akkor küldöm el. Nagyon sok olyan kollega, akit így vettek, nem így vettek fel, azoknak zöme a vizsgán elbukott. A zöme Azért ment el a vizsga után, mert akkor tudta meg, hogy mit kell neki csinálni, hogy milyen munkaviszonyok között kell dolgozni. Ha ott egy állomásfőnök fölveszi a munkavállalót, és segíti a munkáját, kiképezi, az lesz a legjobb szakemberünk.
Tehát, hogy szakmaiság.
A szakmaiságot.
És ebben egyébként, ezt mindig meg szoktam tőled kérdezni, most is megfogom, hogy a szakszervezet mit tud, mit szeretne hozzátenni? Mert nyilván, amiket ti most ide leírtatok, ezek munkaügyi, munkavállalókat érintő kérdések, és nem a vasúti szakmához, vagy a közlekedési szakmához tartoznak közvetlenül, miközben, amikor azt mondod, hogy vissza kell adni a vasutasoknak a vasutat, akkor abba a ti elképzeléseiteknek a becsatornázása is ugyanúgy benne lehetne.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy nekünk egy ilyen transzmisszió szerepet kellene, hogy szálljanak. Ebben tudnánk a legtöbbet segíteni, és azokat a vezetőket sem alkalmaznám, akik azt gondolják, hogy a szakszervezet az egy jelenség. És üldözendő. Én azt gondolom, hogy igenis beszélgetni kell velük, mert nem biztos, hogy, főleg most az elején nagyon, mert nincs információáramlás. Azt se tudják, hogy mi történik lent a végterületeken. Ha nem lenne szakszet, még ennyi információjuk sem lenne nekik, mert a vezetők be vannak gőzölve, be vannak gyulladva, elnézést a kifejezésé. Fölfelé nem mernek semmit jelenteni, hogy abból nekik nehogy bajuk legyen, mert egyébként is nekik kéne megoldani, és minden nap arra várnak, hogy ne szóljon le senki, hogy nekem valamit dolgozni. Ez így nem működ, ez működőképtelen. Sunyogás van, összejátszások vannak, én remélem, hogy hamarosan sok minden meg fog változni, hogy azok a kis királyok, főleg most, hogy a volánosokkal is elkezdtünk foglalkozni, ugye ez szakszerti oldalon már mint vasútos szakszertként, és látom ott, hogy milyen visszaélések vannak vezetők részéről, még a feudális viszonyok is uralkodnak.
És tudna egyébként jobban működni a magyar vasút önmagában egy ilyen szakmaibb hozzáállástól, és akkor most gondolhatok itt egészen a késésektől elkezdve mondjuk az utas tájékoztatásig, szóval hogy lehetne mondjuk anyagi ráfordítás nélkül is jobban csinálni dolgokat?
Igen, abszolút odafigyeléssel. Elég, ha azt mondom, én a hét, mindig tudod, hogy vonattal utazom. Szemesen ott álltam az állomáson. Azt mondják, először 5 percet késik. Utána mondják, hogy újabb 5 percet. Utána már azt mondják, hogy 10 percet késik, utána megint 10 percet. És egyébként 55 perc késéssel megérkezett. Lehetne azt mondani, hogy kérem bizonytalan ideig, tessenek várakozni. De aki nem tud várakozni, az 30 perc múlva érkezik egy másik vonat, azzal tessenek felszállni, aki úgy gondolja, hogy menjen el. Ez egy őszinte, korrekt, tisztességes tájékoztatás. Mert egyébként ott az a tájékoztatás a számomra semmi nem volt, semmilyen információ nem volt. Ez vezetői szintű elvárás, meg kell fogalmazni, végre kell hajtani. Ilyen egyszerű, figyelni kell egymásra.
És akkor nem lesz időnk megbeszélni, csak egy búcsú kérdés erejéig, hogy milyen lesz a magyar vasút nyara.
Rosszabb, mint tavaly. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Ne legyen igazam, azt kívánom.
De kifejtheted azért, de, amit önk van.
De az biztos, hogy el is mondtam valamelyik nap, hogy ugye az, hogyha még csak szereznének kocsikat, még attól a közlekedés azért nem fog megváltozni a balatoni oldalon, mert azt hiszem, erről is beszéltünk már, hogy a kétvágányú pályák nincsenek rendben. A Balatont meg kellett volna csinálni kétvágányúvá, akár az északit is, mert az északi meg még amúgy sincs kész, a déli vonalat is kétvágányúvá, mert bármikor történik ott egy mozdonykigyulladás egy személyautó útátjáróba, ott 10 vonat Nagykanizsáló fölfelé és 10 vonat Budapestről lefelé, ott fog várakozni. Órákba telik ezt helyrehozni irányítás szempontjából. És ráadásul van még egy nagyobb baj, azt én belsőleg már kritizáltam, hogy van ez a havária központ, ezt szuper dolognak találták, és jó is lenne ez, csak nem azon, azok az emberek, akik odaültek, azok valamikor nagyon jó, és biztos most is jó volán szakemberek, de a kreativitásuk az nem a vasúti közlekedés minél gyorsabb visszaállítására predesztinálja őket, hanem arra, hogy gyorsan küldjünk oda 30 buszt, és akkor megoldottuk a problémát. Ettől még a vonatoknak a sorrendisége, hogy így mondjam, végképp nem áll össze. Itt személyfordák vannak, mozdonyfordák vannak, szerelvényfordák vannak, ezt jobban kellene ismerni. Erről is beszéltem a szakmaiságot, tehát olyan embereket kellene odaültetni, akik egy picit értenek hozzá.
Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást, majd folytatjuk legközelebb, ha hívsz.
Ezzel a műsor véget ért, a szerkesztő Vikár Anna, technikus kollégáim Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is köszönöm a figyelmüket, minden jót!
Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.